mai tanto voluto di starmi per la figlia di sovrina che regni. La 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 la
Az Alleluját.
Hangokat hallasz? Elküldünk a Józsi feleségéhez.
Nagyon is, 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 nagyon is,
mennyei atyánk, nem lehet, hogy ne a hálaszava szólaljon meg először belőlünk. Annyi mindent kaptunk. Annyi mindenben megtapasztalhattuk a te szeretetedet és gondoskodásodat. Annyira jó volt számunkra ez a mai nap, hogy szinte megfogalmazni sem tudjuk. Köszönjük a jókedvet, a vidámságot, köszönjük a játékot, köszönjük a foglalkozásokat, a gondolatokat, amelyek belénk költözhettek és piszkálhatnak bennünket, hogy ne csak meghalljuk a gondolatokat, de tovább így gondoljuk, érlelgessük magunkban, és ezek kihatással legyenek egész hetünkre, egész életünkre. Köszönjük, Urunk, hogy most újra itt a hegyoldalon megállhatunk. A nap lenyugvóban már egyre kevesebb a heve, egyre közelebb jön az este árnya, és mi elét borulunk, kérve kérünk, jöjj, és szenteld meg a te igédet, és szentelj meg bennünket, akik a te igéd elé jöttünk. Amen. Megmondom nektek, hogy egy egész fejezetet szeretnék felolvasni a Bibliából, akkor azt mondanátok, hogy új, nem ér, nagyon hosszú. De hadd mondjam azt, hogy örüljetek, mert három fejezetből szól ez az egész történet, ide helyett csak egyet olvasok föl. Ez itt a kíméletes üzemmód, kívózás csökkentett üzemmódra tudják. Én most csak egyetlen részt olvasok fel. Mózes első könyvének 8. fejezetét. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Megszűnt esni az eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatókká váltak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kiengedett egy hollót. Az újra meg újra kirepült meg visszatért, amíg föl nem száradt a víz a földről. Kiengedett egy galambot is, hogy lássa, vajon leapadt-e a víz a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lábának, hogy leszállhasson, ezért visszatért hozzá a bárkába, mert víz borította az egész föld színét. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta és bevette magához a bárkába. Várakozott még újabb 2 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére megjött hozzá a galamb, és ekkor már egy leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy a víz leapadt a földről. Várakozott még újabb 2 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben az első hónap első napjára fölszikkadt a víz a földről. Ekkor Noé eltávolította a bárka közelét, és látta, hogy már megszikkadt a föld színe. A második hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz. Jöjj ki a bárkából! Feleségeddel, fiaiddal, fiaid feleségeivel együtt, mindenféle élő lényt, amely csak veled van, madarat, állatot és minden földi csúszómászot, hozd ki magaddal, hadd nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak a földön. Kijött tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden élő lény, minden csúszómászó, minden madár, minden, ami mozog a földön, csoportonként kijött a bárkából. Azután oltárt épített Noé az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Első gondolatunk az lehet, hogy
Milyen jó volt Noénak. Hegyek be, hajók. Nekünk ezek gyalog keletik. De a vicces életében tényleg azt kell mondanunk, hogy milyen jó volt Noénak. Azért, mert megtapasztalt Istenről kettő dolgot. És mind a kettő olyan valami, ami igaz, változatlan, Isten kezdettől fogva ilyen volt, ilyen most is, és mindig ilyen lesz, mert Istennél nincs változás, és nincs változásnak át. Mi ez a kettő, amit megtapasztalt Noé Istenről? Az egyik az, hogy az Istennek van ítélete. Ez a negatív. A negatív megtapasztalás és megtapasztalás, hát ezt Noé megtapasztalta. Az a két rész, amit nem olvastam fel, a 6. és a 7. fejezetek, taglalják nagyon szépen, hogy hogyan és miként bánta meg Isten, hogy embert teremtett erre a földre. Mert ő ugyan igaz módon teremtette az embert, de az ember eltért Istentől, engedetlen lett, és egyre másra halmozza a gonoszságot, a bűnt. A bűn, az erőszak elhatalmasodott a földön. És az Isten megbánta, hogy embert teremtett. Azt mondta, hogy nem. Ha nem jó, minek lenne? Ha nem tölti be szerepét, minek maradjon meg? És el akarta törölni az embert a föld színéről. Azt a megoldást választotta, lehet vitatkozni, hogy jó választok, vagy nem jó választok, lett volna-e jobb megoldás, vagy nem volt jobb megoldás ennél. Azt választotta, hogy özön vizet bocsát erre a földre. 40 nap, 40 éjjel esett, egyfolytában. Jött fölülről a víz, aztán egy idő után jött alulról a víz. És ez a rengeteg víz jött és jött, megemelte a bárkát, és elborított mindent, ami a bárkán kívül volt, és minden elpusztult, ami a bárkán kívül volt. Isten ítélet. Miért van Istennek ítélete? Mert ott a bűn. A bűnre válasz az Isten ítélete. Nem az Isten ilyen gonosz, hogy eddig teremtettem az embert, megtartottam, de ezt most meguntam, nem, pusztítjuk el. Istenünk nem ilyen hóbortos, hogy egyszer teremt, egyszer pusztít. Ő nem azért pusztít, mert ez jól esik neki. Ennek oka van. Az oka, mint mondottam, a bűn. Büntetést érdemel az, aki elköveti a bűnt. Ez az Isten igazság. És ez az Isten igazsága örök, változatlan. Mindig is az volt. Isten igazságos. Soha nem cselekedett másképpen. Soha nem volt más. Isten igazsága azt kívánja, hogy a bűnt, amelyet az ember elkövetett, ő ellene a legnagyobb ellen, a legszentebb ellen, ugyancsak a legnagyobb büntetés, azaz a halál kövesse. Ez az Isten igazsága. De mi a bűn? Egy picit időzünk el ennél a gondolatnál, hogy mi is az a bűn, ami ezt követeli, ezt kívánja. Létezik ilyen, hogy kicsi bűn, amit még éppen meg lehet bocsátani, félre lehet tenni, le lehet söpörni az asztalra mondva, hogy ez nem is számít. Tudomásul nem kell venni, mert hogy ez annyira apró. Vagy minden bűn főben járó vétek. Minden bűnért, a legkisebbért is jár a halál. Ha megcsípem a másikat, tűzszállal megcsirogatom a fületövét hátulról, és a másik azt is szegény, hogy egy vadinak fogtámadta meg, és ebből ugrik egy nagyot. Ez most akkora nagy bűn, hogy ez halált érdemel? Hogy is miként vagyunk ezzel a bűnnel? Még mielőtt erre válaszolnék, hadd mondjam el az emberi csalapintaságot. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy igyekszünk mindig mindent kiforgatni. Mindig mindent másként gondolni, és másként állítani. Valahonnan örököltük ezt. Hogy bebizonyítsam ezen állításomat, hadd mondjak el egy réfás történetet. Egyszer két rabbi növendék beszélgetett arról, hogy lehet-e Tóra olvasás közben dohányozni. Az egyik váltig állította, hiszű zsidóként, hogy soha. A Tórát meg kell szentelni. Az szent könyv. Minden betűje szent. Isten ihlete. Nem lehet befennyezzük ezt a szent könyvet, a szent könyvnek az olvasását dohányzással. A másik azt mondta, hogy hát ő nem egészen így látja, de az lesz a biztos, ha megkérdezik a rabbit. Aztán majd megbeszéljük. Másnap találkoznak is, és mondja diadalmasan az előző rabbi növendék, hogy én megmondtam, hogy nem lehet. Megkérdeztem a rabbit, és ő is azt mondta, hogy nem lehet. Míg a másik azt mondta, hogy nem jó kérdeztem. Mert nekem meg azt mondta, hogy lehet. Mi az, hogy lehet? Hát mert én azt kérdeztem tőle, hogy dohányzás közben szabad-e Tórát olvasni? Természetesen lehet. Tórát mindig, minden körülmények között lehet, sőt szabad, szükséges, meg hasznos olvasni. Ilyen csalapinták vagyunk, tehát a bűn kérdésében is ilyen csalapinták vagyunk. Ennek következtében, mivel tudom, hogy olyanok vagytok, mint a rabbi növendékek, mert tudom, hogy nem azok vagytok, ezért nem is vagyok hajlandó azt mondani, hogy na ez a bűn, meg az a bűn, meg amaz a bűn, mert tuti kiforgatjátok. Nem azért, mert ilyen gonoszak vagytok, hanem azért, mert emberek vagytok. Nem lehet ezt meghatározni. De ha mégis megpróbálom, akkor egyrészt egy mai délelőtti beszélgetés két szavát hozom ide, ami elhangzott, hogy mi is a bűn. A bűn az, ami elszakít Istentől. Fantasztikus, rövid, tömör és velős megfogalmazás. Hány és hány ilyen van? Nem is gondoljuk, hogy dolgok vannak, események, történések, személyek, amik elszakítanak Istentől. Ezek lesznek a bűnök az életünkben. Olyanok is esetleg, amikhez ragaszkodunk, amiket szívből szeretünk. Egy bibliai igét szeretnék még idehozni, annyi, de annyit idéztük már száz délelőtt, hogy tegyük ezt most így a testi ágyatban. Azt mondja, hogy aki tehetné a jót, de nem teszi, bűné az annak. Kicsit hosszabb, mint az előző, de azért az is velős meghatározás. Azt mondja ezzel Pál, hogy nem csak az a bűn, amit elkövetek, az is lehet bűn, amit nem teszek meg. Pedig lehetett volna. Na most ezen túl, most már gondolkodhatok ti rajta, hogy mi is az a bűn, éppen a ti életetekben. Én inkább a másik oldalról kezdenék beszélni. Ugye azt mondtam, hogy két dolgot tapasztalt meg Noé, és ezért neki nagyon jó. Az egyik megtapasztalta, hogy Istennek van ítélete, mert ő igazságos. Az Isten igazsága örök, változatlan. Mindig megvan. A másik, amit megtapasztalt Noé, hogy ugyanakkor az Isten szeret. Az Isten kegyelmes. Az Isten megvan. Mert lám, az egész föld elpusztult. Ott maradtak az özönvízben. Ő, meg a családjával hajóval mehetett kirándulni a hegyekbe. Fantasztikus kegyelem. Milyen jó neki. Milyen jó, hogy ezt megkaphat. Hetedik fejezetünk, amikor leírja, hogy mennyire megszaporodott, elterjedt az erőszak, a rossz, a gonoszság ezen a földön, akkor azt is leírja, hogy Noé azonban kegyelmet talált az Isten előtt. Nem kezd el beszélni Noéról, hogy Noé olyan fantasztikus volt, hogy reggel, délben és este imádkozott, étkezések előtt is után imádkozott, minden vasárnap ott volt a templomban az Isten tiszteleten, és ezért ő nagyon-nagyon jó ember volt. Nem részletezik. Csak annyit mond, hogy kegyelmet talált az Isten előtt. Nincs az, hogy soha nem mulaszott el jót tenni, hogy ő minden koldusnak adott, hogy ő soha nem hitta sem a feleségét, sem a gyerekeit. Ő mindig úgy kezelte őket, mint ahogy, és akkor mondhatnánk bármit. Semmi ilyesmit nem olvasunk róla. Nincsenek erényei. Nincsenek tettei felsorolva, amire alapozni lehet, hogy ő megérdemelte, hogy megmaradja. Meg a családja is. Fantasztikus, szent család. Mindenkinek ilyen felesége, meg ilyen gyerekei, meg ilyen menyei legyenek. Ezeket nem tudjuk. Az Isten soha nem azt szerint választja ki az övéit, hogy ki az, aki megérdemli. Amikor Mózest megszólítja az égő csipkebokorból, akkor először Mózes csodálkozik, hogy nekem szól. Hát ez valami furcsaság van. megszólít engem az Isten. És amikor megtudja, hogy mi a feladat, akkor azt mondja, hogy bocs, erre én nem vagyok képes. Nem vagyok alkalmas sem. 40 évvel korábban még azt gondoltam, hogy ő fogja megszabadítani a zsidókat Egyiptomból. 40 év múlva azt mondja Isten hívására, hogy Isten óriási hibát követ el. Hát nem ismert engem rendesen. Hát én a magam alkalmatlanságával hogy menjek oda? Pedig ez az Isten elhívása. Időnként a legalkalmatlanabbat hívja, hogy tegyen ő eszközök. Pál, megfogtuk, azt mondja, hogy tövis adatott testébe, valami betegségről lehet szó, és számtalanszor könyörgött, háromszor is, az Istenhez, hogy vegye el tőle ezt, hogy még többet tudjon szolgálni. Isten azt mondta neki erre, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem kell a legnagyobbnak lenni. Nem kell azért bodybuilding terembe járni, hogy kigyúrjuk magunkat, hogy Istennek alkalmas emberei legyünk. Mert az Isten alkalmassá tud tenni az összes alkalmatlanságunk ellenére is. Az Isten nem azokat gyűjti, akik önmagukat alkalmasnak tartják, érdemesnek tartják, hanem ez az ő kegyelme. Meghatározhatatlan, hogy miért. Meghatározhatatlan, hogy mikor, és hogy kiket szólít meg. De ezt az egyet bátran állíthatjuk, hogy amikor az Isten megszólít, azt az ő szeretetéből, kegyelméből, az ő megbocsátásából teszi. És mindig ilyen volt a mi Istenünk. Most is ilyen. És reménységünk, hogy ezentúl is ilyen lesz. Itt van tehát két megtapasztalás. Egy negatívum, ami elítél, az igazság, aminek a vége a halál, és a másik, a pozitívum, a szeretet, a megbocsátás. Hogyan lehet ez egyszer? Isten nem skizofrén, tehát senki ne gondolja azt, mert különben lehetne az emlegetett pszichózushoz küldeni, hát a segítünkbe rajta valami emberi praktika, de nem. Isten nem skizofrén, hogy hol ilyen, hol olyan, hol ez érvényesül jobban, hol az érvényesül jobban. Az Isten változatlansága abban a változóságban mutatkozik meg, hogy ő mindig azt szerint cselekszik, ahogy ahhoz az emberhez illik. Talán nehéz ezt így nyomon követni, inkább itt a biblikus szeretnék lenni. Jeremiás prófétát fogom ide. Ő volt az, aki rengeteg példázatot nem mondott, Jézus volt. Rengeteg példázatot élt meg. Amikor Isten azt mondta neki, tégy így, tégy úgy, és akkor Jeremiás így tett, meg úgy tett, és akkor rácsodálkoztak az emberek, hogy nézd ez a Jeremiás, hát mi mindent csinál, na akkor elkezdett beszélni nekik Istenről. Volt egy ilyen helyzet. Azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy menj el a Fazekas házába. Én ott akarom közölni veled az én igéimet. Elmegy Jeremiás a Fazekashoz, látjám, hogy a Fazekas dolgozik. Angolul tudottak mondom, hogy még véletlenül se gondolják, hogy Harry Potteres lesz az a rész. Elmegy tehát a Fazekashoz, és nézi, ahogy dolgozik. Hogy dolgozik a Fazekas? Fogja az agyasztömböt, ráteszi a korongra, pörgeti a korongot, és közben a kezével formálja az agyagot. Ahogyan viszi a kezével az agyagot erre, arra, amarra, lesz belőle torsó, tál, kancsó, köcsög, mindenféle agyagedény. Olyan, amilyet éppen akar csinálni a fazekas. Kezével igazítja. Igen, ám csak, hogy az agyag az olyan, hogyha egy kis helyen van benne egy légbuborék, ott megváltozik a pörgése. Tehát előfordul az, hogy szépen egy karcsú kis agyakorsót csinál a fazekas, és mire elkészül, addigra a korsó pörgés összeomlik. Agyaghiba. Anyaghiba. Mit lehet ilyenkor csinálni? Fogja a fazekas, összegyúrja, vagy megint középre teszi a korongon, és kezdi előről. Elkezdi mondani ebből kifolyólag Jeremiás az üzenetet. Azt mondja, hogy olyanok vagytok, mint ez a vagyok. És az Isten a fazekas. Olyanná formál benneteket, amilyenné akar. De megtörténik, hogy elromlik az agyag. Nem úgy alakul, mint ahogy a mester keze szeretné. És akkor összeomlik. Mit csinál? Ki is dobhatná. El is vethetni. Ez az agyag, ez nem alkalmas semmire. De ő újra akarja gyúrni. Mert ő ilyen. Ő újra, mindig újra és újra, újra akarja gyúrni az agyagot. Hogy legyen belőle valami edény, valami pasztos edény, ami az ő dicsőségére van. Ilyen ez a nép. Elromlik. És bizony, tudd meg te nép, mondja Jeremiás, hogy hiába reménykedsz abban, hogy kegyelmes Istened van, ha te eltérsz tőle, ha benned van a hiba, ha bűnt követel, és nem bánod meg, nem térsz meg, akkor kidob. Kész, vége. De, ha tönkre megy az életed, ha elkövetted a bűnt, de megbántod, ha arra húzod a te életed, hogy kár volt rossznak lenni, és jobb lenne megjavulni, akkor ő kész újra gyújtni téged. Újra formálni téged. Mert ez az Isten kegyelme. Mindig kész, újra és újra kész, újra gyújtni az életet. Ez az újra gyújtás Jézus Krisztusban lehetőség. Nekünk, bárkinek, mindenkinek. Őt küldte, őt adta az Isten. Hogyha valami elromlott, az megjavulhasson. Milyen érdekes megfogalmazás. Szándékos. Mert Murphy törvénye, amelyen oly sokat szoktunk röhögni, azt mondja ki, hogy ami elromlik, vagy elromolhat, az el is romlik. Nagy igazság. És mindig így van. Mindig a legrosszabb időben van így. És mindig röhögünk rajta. De ez a megfogalmazás pont az ellenkezőjét mondja ki, és ez még nagyobb igazság, hogy ami elromlott, az meg is javulhat. Na nem úgy Murphy-sen, úgy Krisztusosan, Jézus által, benne és általa. Mert azért küldte őt, hogy benne újabb lehessen. Ehhez meg kell tapasztalni mind a kettőt. Hogy az Istennek van ítélete, és a rosszat elítéli. A bűnt megbünteti. Tudni kell, ismerni kell az Istennek ezen állandóságát. És ismerni kell azon állandóságát, hogy ő viszont szeretné újra gyűrni kegyelméből újra és újra az ember. Hogy ne a halál, hanem az élet legyen az embernek a része. És a változóság, az pedig így fogalmaztam az előbb, ez a változatlanság az Istenben, hogy ebben a változóságban él. Ha az ember úgy áll elé, olyan. Az ember amúgy áll elé, amolyan. Tehát, ha valakinek ítélkező Istene van, hát ne az Isten hibáztassa érte, hanem önmagában találja meg az Isten. Ha pedig valaki talál kegyelmes Isten, akkor dicsérje és magasztalja ezért a lehetőségért, amelyet nem érdemelt meg, de mégis megkapott. Egyedül az ő szent fia érdemelje. Ez az öröm. Ez a változóság, ami mindig örök, és mindig így volt, és így lesz. Úrunk Istenünk, mi annyit változunk. Így el sem tudjuk képzelni, hogy legyen valami, ami állandó és változatlan. De nem is kell ezt nagyon elképzelnünk, mert éppen azt láthatjuk meg, hogy a te legnagyobb állandóságod az, hogy változol. Mindig aszerint fordulsz az emberhez, ahogyan az ember megérdemli, igényli, szánja rá az életét. Mert nem a tettek, az érdemek lesznek előtted a legfontosabbak, hanem az, hogy kifordul te hozzád őszinte bűnbánattal, kifordul te hozzád könyörgő szívvel, ki az, aki téged kér, légy Ura és Istene, újra formálója. És ha valaki így áll hozzád, hát te annak megkegyelmezel, ahhoz szeretettel fordulsz, és azt formálod az a szent lelke erejével. De ha valaki bűnösen elutasít, azt gondolja a saját maga életéről, hogy az tökéletes, mindent jól csinált és jól csinált, és övé az egész világ, menthetetlenül elveszik, mert az ítélet a te igazságos ítéleted sújtja őt. Tudunk, hozzád jövünk, és szeretnénk a kegyelmes változatot megélni. Kérünk, áld meg, szenteld meg életünket, ezt a közösséget, ezt a néhány együtt eltöltött napot, az igéket, a beszélgetéseket, mindent, ami itt történik, hogy erre vonjon, hozzád vigyen, és hogy magasztalhassunk, dicsérhessünk a te jó voltodért, kegyelmedért, szeretetedért, amelyet megtapasztalhattunk, megélhetünk mi magunk is. Kérünk, fogadd el a mi dicséretünket és hálánkat. Köszönöm szépen. Amen.
Azok, akik esti segítők, azok induljanak el.
Hogy?
Azok, akik esti segítők, azoknak el kellene indulni.
Esti segítők induljanak?
Az esti segítőkkel azok jöjjenek most vissza velem, mert Libinek kellenek az emberek, és most arra kellene ott lenni.
Köszönjük. Köszönjük.